Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Kezdjük talán egy rövid számvetéssel, vagy mérlegkészítéssel, visszatekintéssel, annál is inkább, hiszen az év elején letelt a 3 éves ciklusa a mentőszolgálat élén, és január közepe óta egy újabb 5 évre kapott megbízatást a főigazgatói poszton. Össze lehetne foglalni röviden, hogy mi is ennek a 3 éves ciklusnak a mérlege, mi minden történt a mentőszolgálatnál, mit sikerült elvégezni 3 esztendő alatt?
Köszönöm szépen a meghívást és azt az érdeklődést, ami azt gondolom, hogy nem csak a jelenleg az irányomban, hanem a mentőszolgálat irányába is mutatkozik. Az elmúlt 3 év munkája, amit az elmúlt időszakban megtettünk, az azt gondolom, hogy példaértékű volt a magyar egészségügyben is, hiszen sikerült a mentőszolgálatnak megmutatni azt, hogy hogyan lehet egy 70 éves szervezet, egy 130 éves mentés a magyar egészségügy 21. század évállásait teljesítő szervezet, és hogyan lehet átalakítani egy ilyen intézményt, hogyan lehet megváltoztatni a betegek felé való nyitottságát, hogyan lehet megváltoztatni az eljárásrendjeinket, az eszközparkunkat, és akár a kommunikációnkat is. Talán így szummázva ez a 3 év e köré csoportosult, vannak olyan intézkedések, amik jól láthatóak, ilyenek például az új munkaruháink, az új autóink, ami gyakorlatilag, ha csak a 2010 óta nézzük, majd 1000 mentőautót vásároltunk, de itt ebben a 3 éves ciklusban is majd 500 autó az, amit lecseréltünk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jól látható.
Ezek egyébként mind kormányzati pénzből, kormányzati forrásból történtek, vagy vannak azért uniós pályázati forrásra is lehetőségek, vagy ez a mentőszolgálatnál nem?
Az elmúlt 3 év intézkedései azok gyakorlatilag kormányzati forrásból valósultak meg, mind hazai forrás volt, és ebben nincsenek benne az uniós források ezekben a fejlesztésekben. Sem a munkaruhában, sem a mentőautókban, sem pedig a bérfejlesztésben, ami szintén elindult egy kiváló irányba.
Ami számunkra ugye a leginkább szembeötlő vagy látható, azok a mentőautók, illetve a mentőautóknak a felszereltsége. Itt mi minden történt az elmúlt évek során?
Hát, ahogy említettem, ez az 500 új autó érkezett be a flottánkba, és ezzel most már ott tartunk, hogy 5 év alatt van az átlag életkora az aktív autóparkunknak, ami azt gondolom, hogy szintén európai viszonylatban is egy rendkívül friss flotta. Ez nyilván szavatolja a fenntarthatóságot, akár a zöldebb mentőszolgálatba való ellépést, akár azt, hogy gyorsabbak és mindig megbízhatóbbak tudjunk lenni, hiszen az új autóink rendelkezés állása az sokkal inkább kiszámítható, mint mondjuk egy régebbi autópark. Szavatolja biztonságát a vajtársaimnak, akik benne ülnek, és hát természetesen és nem utolsó sorban a betegellátás minőségét, nem csak a beteg komfortját, hanem az autónak a biztonságossága, az a betegellátás biztonságát.
Nyilván gondolom, hogy az orvosi műszerezettség vagy a felszereltség is nem elhanyagolható tényező ezekben.
Igen,
és
hát most ugye megvalósítottuk azt is, hogy nem csak az autókat cseréltük le, hanem természetesen a benne lévő eszközparkunkat is. Több mint 3 milliárd forintból újítottuk meg a nagyértékű eszközparkunkat a lélegeztetőgépeken át, a defibrillátorokon keresztül új eszközöket is tudtunk vásárolni, amik eddig nem voltak a hadrendünkbe állítva, és most pedig elindult a kisebb értékű eszközöknek a pótlása, így azt lehet mondani, hogy nem csak egy látványos és nagy volumenben megújulás történt, hanem a legapróbb vércukorszint mérőkön keresztül a mentő dolgozók munkaruháján át egy folyamatos beszerzés és megújulás volt az, amit az elmúlt 3 évet egyrészt jellemezte.
Kevesebb szó esik rendszerint a légimentésről, vagy a mentőhelikopterekről. Azért hozom ezt most szóba, mert azt olvastam, hogy éppen a múlt év végén szolgálatba állt az összes magyar tulajdonú korszerű mentőhelikopter, kiváltva az eddig bérelt gépeket. Ugye, ha jól emlékszem, akkor Ausztriából béreltük ezeket a gépeket. Ez milyen változást hoz?
Én azt gondolom, hogy szintén egy komoly technológiai és biztonsági változás ez is, hiszen a légimentő Kft. Az országos mentőszolgálat tulajdonában volt eddig, és egy osztrák féltől bérelte a 7 darab légimentőbázisra a helikoptereket, amik az elmúlt években már nyilvánvalóan a technológia fejlődésével egyre inkább elavulttá váltak. Magyarország kormánya döntött egyet, és azt gondolta, hogy igenis vagyunk olyan fejlett, és vagyunk annyira megbízható ország, hogy legyen saját légimentő flottánk. Vásárolt 9 darab helikoptert, amit a készenléti rendőrségen keresztül sikerült beszerezni, és így januártól a készenléti rendőrség az, aki a tulajdonát is gyakorolja a Kft.-nek, de ezzel semmi más nem változik a légimentő Kft. Szakmai életében, hiszen ugyanúgy az mindenkori OMSZ főigazgató, jelen esetben én az, aki a szakmai kontrollt és a biztonságot tudja szavatolni, a KFT vezetése nem változott, sem az orvosigazgató, sem az ügyvezető személyében, ugyanazok az orvosok dolgoznak ott, ugyanazok a paramedikusok és kiszolgáló személyzet, csak egy még magasabb színvonalon és egy még korszerűbb technológiát tudnak most már a beteg helyszínére vinni a légimentéssel, és a közeljövőben megvalósulhat az is, hogy éjszakai légimentésre is lehetőség nyíljon, ami az eddigi légimentés történetében Magyarországon még soha nem volt.
A technikai felszereltségük egyébként ezeknek a mentőhelikoptereknek hasonló, mint a mentőautóké?
Gyakorlatilag rohamkocsi felszereltségnek megfelelőek, talán egy-két szofisztikáltabb dologban még picit fölötte is vannak a rohamkocsiknak, ugyanúgy szakorvosok dolgoznak egységvezetőként ezeken a helikopterjeinken, és ahogy mondani szoktuk, a légimentés is a földön zajlik, hiszen a beteg ellátásának a jó részét azt a földi körülmények között teszik meg ők, és a beteg transportja az, ami a levegőben zajlik. Velük egyeztetetten, és hogy a korábbi években, a jövőben is természetesen olyan protokollokat dolgozunk ki mi is a mentőknél és a légimentőknél is, amik összhangban vannak egymással, ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazok a bajtársaink dolgoznak a földön és a levegőben is, tehát azt gondolom, hogy ez továbbra is egy egységes szervezet, és ahogy a talán mondhatom, hogy a világon máshol nem, de Magyarországon szavatolt az, hogyha bárki ma Magyarországon bajba kerül, egy egységes szemlélet alapján lesz ellátva, legyen az a földön vagy a levegőben.
A mentőhelikopterek, illetve azok személyzete, az ott dolgozó orvosok, mentősök ugyanúgy folyamatos készenlétben vagy készültségben vannak, mint a mentősök?
Annyi különbség van, hogy ők napkeltétől napnyugtáig repülnek jelenleg, tehát az ő szolgálati idejük az addig tart, ez nyilván a nyári időszakban hosszabb, a téli időszakban kevesebb, vagy esetleg, hogyha olyan időjárási körülmény van, ami befolyásolja a repülést, és nem repülhet a helikopter, akkor a földi bázison teljesítenek szolgálatot, és már számtalan bázisonkon rendelkezés áll egy mentőorvosi kocsi, amivel a környékre ki tudnak vonulni azok a szakemberek, akik amúgy szolgálatban vannak. A jövőben ez még inkább így lesz, minden légimentő bázisunkról egy ilyen kivonulás lesz biztosított.
Az a mentés irányítás szintjén dől el, hogy mikor kell mondjuk a mentőhelikoptert riasztani, vagy mikor kell a mentőhelikoptert bevetni?
Igen. Az esetek jó részében nem primeren a helikoptert riasztjuk, tehát nem elsődlegesen a helikoptert riasztjuk, hanem a földi egységünket, és hogyha a baleset vagy az eset körülményei azt kívánják meg, akkor a légi koordinátorral közösen dönt a mentésenyításunk, és így riasztja a legközelebbi légimentőbázis.
Visszatérve még erre a 3 éves ciklusra vonatkozó összegzésre, van, amit akkor 2017 elején tervezett és szeretett volna megvalósítani, és nem sikerült ebben a 3 éves ciklusban megtenni?
Őszintén mondom, hogy azok az intézkedések, amiket tettünk, azok jó része olyan volt, amiről nem is gondoltuk, hogy meg lehet tenni. Tehát számtalan olyan dolog volt, amiről nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. Senki nem gondolta volna 3 évvel ezelőtt, hogy ma minden mentőautónkon egy digitális eszközön, egy tableten fogják a betegek dokumentációt rögzíteni, azt egy gombnyomással küldjük föl egy elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek nevezett felhőbe, amit láthat a házi orvos.
Ott vannak a betegadatok.
Ahol ott vannak a betegadatok, láthatja a kórházi orvos azonnal a házi orvosa, vagy akár a beteg is látja a saját dokumentációját. Ezt mi napról napra már üzleti intelligenciával elemezzük és nézzük. Gyakorlatilag 3 hónapon belül készen van egy olyan mesterséges intelligencia algoritmusunk, ami segítséget ad arra, hogy megbecsüljük, hogy be fog-e következni az adott területen időpontban egy eset. Ezt a legkevésbé sem gondoltuk, hogy realitás lesz Magyarországon. Az sem, hogy az 500 mentőautónkban új eszközökkel, új munkaruhával fognak szolgáltatót teljesíteni a bajtársaink, hogy olyan protokolljaink vannak, amit büszkén mondhatom, és hálás is vagyok az orvos szakmai osztályunknak azért, hogy ma már német tartományi kórházak kérnek engedélyt tőlem ahhoz, hogy átemelhessék a protokolljainkat, hiszen olyan szakmai színvonalat képviselnek ezek, amik a kórházi szakmákkal egyeztetetten gyakorlatilag a legfrissebb tudományos vívmányokat tartalmaznak.
Akkor mondhatjuk, hogy nemzetközi összehasonlításban is az élen vagyunk? Mentésben? Vagy
bátran is büszkén mondhatom, hogy nem csak a V4 országok egészségügyi miniszterei kerestek föl, hogy mutassam nekik a mentőszolgálat működését, hanem New Jersey államból jött el az ottani mentőszolgálat vezetője, vagy az ír mentőszolgálat főigazgatója is járt nálam, de sorolhatnám azokat a külföldi partnereket, akik igenis kíváncsiak arra, hogy lehet centrálisan működtetni egy teljes országot lefedve egységes mentőszolgálatot.
Nagyon más szisztéma szerint működik egyébként a mentőszolgálat más országokban, külföldön?
A betegellátás szempontjából és a protokollok szempontjából alapvetően hasonlóan az a legfőbb különbség, hogy míg a tőlünk nyugatabbra az az elv érvényesül, hogy a beteget viszonylag kevés ellátással a helyszínen minél gyorsabban a kórházba juttassuk. Mi a gondolkodásunk szerint pedig azt preferáljuk, hogy sokkal inkább definitív terápiát nyújtsunk a helyszínen, és utána stabil állapotban szállítsuk be a beteget. Ezért van ilyen hagymahéjszerűen felépített mentési rendszerünk a mentő mopeden át a rohamkocsin keresztül a helikopterekig. Ez az egyik fő különbség, illetve az, ahogyan szervezik. Míg a szlovákoknál mondjuk 25 mentőszolgálat van, amiből 5 állami, 20 magán, a cseheknél 20 mentőszolgálat van, megyénként eltérő szervezettségben, eltérő irányítással, eltérő irányítási központokkal. A német kollégáknál láthatjuk azt, hogy a különböző johannitákon át a máltaiakon keresztül különböző alapítványok, tartományok, kórházak működtetnek szigetszerűen mentőszolgálatokat, akiket próbálnak összekapcsolni. Nálunk ez egy egységes, államilag finanszírozott gondolkodás.
Említettük ugye a beszélgetés elején, hogy január közepétől újabb 5 évre kapott megbízatást a főigazgatói poszton. A folytonosság vagy a folyamatosság jegyében tervezi ezt a következő 5 évet? Ugye volt pályázati kiírás. Mire helyezte, vagy mire helyezi a hangsúlyt a következő 5 évben?
Én azt látom, hogy egy ilyen félkatonai szervezetnek, ami az Országos Mentőszolgálat immáron 72 éve ebben a struktúrában rendkívül fontos, hogy kiegyensúlyozott, tervezhető irányok legyenek kijelölve, akkor tudunk fejlesztéseket és különböző lépéseket megvalósítani, hogyha mindenki tudja azt, hogy ez a következő lépés mikor és hogyan fog bekövetkezni. Én a pályázatomban is azt emeltem ki, hogy azok az intézkedések, amiket eddig megtettünk a fejlesztésekkel, autóbeszerzésekkel, protokollokkal és minden egyéb technológia felhasználásával, azokat stabilizálni kell a mentőszolgálaton belül, és evidensnek kell tekinteni, hogy innen lépjünk tovább.
Erre véletlenül lesz 2020-ban is pénzügyi fedezet?
Abszolút, az idei költségvetésünk majd csak 10 milliárd forinttal több fejlesztések tekintetében, mint a tavalyi, ami szintén azt gondolom, hogy egy bizakodásra okot adó folyamat. Nem beszélve arról, hogy talán azon kevés egészségügyi intézmények között voltunk, akik lejárt tartozásállomány nélkül fordultunk a 2020-as évre, tehát egy olyan stabil gazdálkodást tudtunk bemutatni az elmúlt 3 évben, ami szintén azt gondolom, hogy a fenntartó és a lakosság számára is bizalomra adott okot. És az a munka, amit az elmúlt 3 évben a bajtársaimmal tettünk, azt gondolom, hogy mindenkivel, mind a 8250 bajtársammal, akivel dolgozunk a mentőszolgálatnál, bizonyította azt, hogy az a forrás, pénz, bármi, amit a mentőszolgálatra költenek, az a betegellátás színvonalán javít, és ebből a betegek profitálnak.
Mire juthat elsősorban az idei esztendőben ebből a pénzből, vagy ebből a többletforrásból? Mit terveznek?
A 2017-ben született autóbeszerzési ciklusunk lezárását tudjuk ezzel egyrészt megvalósítani, tehát az a 680 autó, mentő autó beszerzés, amire a kormány akkor elköteleződött, az be tud fejeződni. Gyakorlatilag napokon belül megjelenik a 2020-21-es autóbeszerzésünknek a tendere, és ezzel 4 év alá tudjuk csökkenteni az átlag életkorát az autóparkunknak. Tovább tudjuk vinni az eszközbeszerzéseknek a folyamatát, és azokat, amiket még esetleg nem sikerült lecserélni, vagy még nem volt időszerű, és az év végén lesz időszerű, azokat is le tudjuk cserélni. Folyamatossá tudtuk tenni, és tudjuk tenni ezzel a forrással a munkaruhabeszerzést, és azok a munkaruhák, amik még nem érkeztek be, mert mondjuk méret szempontjából nem voltak megfelelők, most már azok is itt tudnak lenni, és mindenkinek gyakorlatilag ahogy lejár a munkaruhának a kihordás ideje, új ruhát fogunk tudni adni, tehát ez sem egy ilyen kampány volt, ami megvalósult, és utána hiánycikk lesz megint, és az elhasznált ruhát fogják oldani a bajtársaim, hanem ez egy folyamatosság tud lenni. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi dolgozóknak a béremelése is természetesen érinti a mentőszolgálatnak a bajtársait, tehát ez náluk érvényesülni fog, ugyanúgy, ahogy januárban már a 14%, most pedig az idei évben még egy 20%-os béremelés, ami szintén azt gondolom, hogy jelentős és fontos lépés is. Ezen az úton kell, hogy tovább menjünk és ezt megvalósítsuk. Szeretném azt, hogyha a mentőszolgálat elléphetne egy fenntarthatóbb, zöldebb mentőszolgálat irányába, hiszen az a 40 millió kilométer, amit éves szinten megteszünk, ezt el lehet képzelni, ez 100-szor a földhold távolság, egy óriási mennyiség, az 5 millió liter üzemanyag, amit elégetünk, az kellő okot ad arra, hogy megpróbáljuk ezt egy kicsit másként is szemlélni.
És ahogy éppen, ez környezetbarát járműveket.
Igen, és ahogy természetesen ebbe az irányba léptünk el, és az új autó beszerzéseink ezt is figyelembe veszik. A napokban adtuk át gyakorlatilag annak a 90 telmásnak a fotovoltaikus beruházásának a befejezését, amivel megújulón energia került a mentőállomásoknak a tetejére, és ezzel is fenntarthatóbb lesz egy-egy mentőállomásunk. Ezen az úton szeretnénk tovább haladni.
Beszéljünk egy kicsit a mindennapi munkáról. Ugye a protokoll szerint, ha jól tudom, akkor fél percen belül fogadni kell a mentőkhöz beérkező hívásokat, 15 percen belül pedig ki kell érkezni a helyszínre. A mentőknek a tapasztalatok szerint többnyire, különösen ez az utóbbi, ez a 15 percen belüli kiérkezés, többnyire ez tartható?
Abszolút, és ebben is azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések megmutatták azt, hogy sikeresen lettek felhasználva, és előre lehetett lépni. Tavaly évhez képest is 6-8%-ot, a 18-as tavaly évhez, bocsánat, úgy értem, a 18-as évhez képest a 19-es évben is egy 6-8%-ot lehetett már javulni éves szinten a kérkezési adatainkban, azáltal, hogy jobban tudjuk allokálni a mentőegységeinket, azáltal, hogy priorizálunk az eseteink között, azáltal, hogy azokat a feladatokat, amik nem számunkra vannak rendeltetve, azokat a betegek nem is felénk artikulálják, hanem megpróbálják házon belül megoldani, házi orvossal, ügyeletekkel, sürgősségi osztályokkal.
Ezt egyre inkább tudják a
egyre inkább
betegek?
Tudják.
Tehát, hogy mikor kell valóban a mentőket tárcsázni, és mikor mondjuk egy orvosi ügyeletet, vagy a házi orvos?
Abszolút, és hát ezért is fektetünk akkor a hangsúlyt a kommunikációnkra, hogy elmagyarázzuk a betegeknek, hogy mikor van szüksége ránk, és mikor nincs ránk.
Ugye minden
szüksége.
Eset más, minden tünet más. Mondjuk egy hozzátartozó talán nehezen tudja érzékelni azt, hogy ez a tünet, ez most akármilyen súlyosságú lehet, vagy mikor kell valóban.
Sőt, hát mindenkinek, akár orvosként is mondhatom, hogy mindenkinek a saját tünete és panasza a legsürgetőbb és a legfontosabb, ezért kell azt gondolom, hogy a legnagyobb szakmaisággal és a legnagyobb empátiával bizonyos esetekben megértetni azt a beteggel, hogy ebben az esetben ő a leggyorsabban és a leghatékonyabb úton nem azzal kapja az ellátást, hogyha a mentőszolgálat mentőautójára vár, hanem ő maga látja el, vagy megy be mondjuk egy háziorvoshoz, hiszen nem egy sürgős esettel állunk szembe. A 15 perces kérkezési idő az az egyes fokú prioritási eseteknél releváns, azokban az esetekben, ahol vagy valamilyen életet veszélyeztető tünet van, vagy olyan mértékű fájdalom, vagy eszméletlenség, vagy különböző szervrendszert érintő életveszélyes kórállapot, azokban az esetekben releváns a 15 perces kérkezési idő, de azt gondolom, hogy a 15 perces kérkezési idő is sok tud lenni akkor, hogyha senki nem csinál semmit addig, ameddig kiérkezik a mentő. Lásd mondjuk egy úrvesztésnek az esete, ahol percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy valakinek a szívritmusa visszaállítható legyen egy rossz indulatú ritmuszavarból mondjuk. Ha ott csak áll mindenki és várja a mentőt, akkor hiába érünk ki oda 10 percen belül, akkor gyakorlatilag 100%-ot tud csökkenni az esélye a túlélésre. Ezért kommunikálunk aktívan, és ezért vontuk be a társadalmat az ellátásba és a saját egészségének a megőrzésébe.
Érzékelhetők már ennek az eredményei, hiszen elindultak ugye telefonra letölthető különböző mobil applikációk, már komolyabb múltja van a Safe City alkalmazásnak, amit már talán vagy másfél-két éve indult, illetve hát a napokban elindult az életmentő applikáció. Ezek mind azt segítik, vagy azt szolgálják, hogy mi, ha baj van, akkor a mentők kiérkezték is már tudjunk valamit tenni.
Igen, de engedje meg, hogy talán a három évemet egy mondattal zárjam, az pedig az, hogy ha semmi másra nem is, de arra biztosan emlékezni fogunk és büszkék lehetünk, hogy az elmúlt két év adatai alapján sikerült megdupláznunk a sikeres úrvesztéseknek a számát, azáltal, hogy applikációkat vezettünk be, hogy használjuk a digitális technológiát, hogy kötelező a mentés irányításban a telefonon nyújtott mellkas kompresszióknak az instruálása, hogy a társadalmat bevontuk a mentésbe. Ezek kétszer annyi ember él ma Magyarországon azáltal, hogy másként szemléljük a mentést, mint eddig. Én azt gondolom, hogy akár orvosként, akár főigazgatóként ennél nagyobb büszkeséggel nehéz lezárni egy három éves ciklust.
Nézzük meg azért egy kicsit részletesebben ezt a Safe City applikációt, illetve a most indult, közelmúltban indult életmentő applikációt. Hogyan is működnek ezek a gyakorlatban?
A Steve City applikációt a partnereinkkel fejlesztettük, és immáron 2 éve működik nagy sikerrel ez az applikáció. Mintegy 35 ezeren töltötték le ezt az alkalmazást. Ez azt jelenti, hogyha tudunk vagy akarunk segíteni, és a mi 500 méteres körzetünkben összeesik valaki, akkor a mi mentés irányítunk egy már bejelentett hívás alapján küld egy koordinátát ezekre a telefonokra, hogy menjünk oda, és segítsünk, kezdjük meg az újraeresztést, vagy tegyük csak stabil oldalfekvő helyzetbe a bajba jutottat. És ezen rajta van egy félautomata defibrillátor térkép is, hiszen tudjuk, hogy ezzel jelentősen lehet javítani a túlélést, hogyha oda viszünk egy ilyen eszközt. Ez a térkép segít abban, hogy akár a második vagy a harmadik segítségnyújtó már elmenjen érte és odahozza a mellettünk lévő irodaházból, vagy boltból, vagy
bárhonnan. Elsősorban azért a közterületeken.
Ez abszolút, és erre törekszünk is, lakásokra nyilvánvalóan lehetne, de azt gondoljuk, hogy ez jogi és etikai szempontból nem járható út, hogy valaki magánlakására riasztunk egy elsőségi nyújtót, aki oda bemegy. Tehát ezt csak közterületen alkalmazunk.
Én találtam erre vonatkozó adatot, miszerint évente 7000 keringés leállásos.
Igen.
Történés van közterületen.
7-8 ezer az a szám, ami közterületen történik. Ebből a 7-8 ezer esetből sikerült most már azt a 2000 visszatért keringésű beteget átadnunk a kórházban, ami korábban csak 1000 volt, ami szintén azt gondolom, hogy egy szép szám volt és szakmailag védhető szám, de nyilvánvalóan, hogyha ezt 2000-re lehet emelni, akkor az mindenkinek csak az előnyét szolgálja. Tehát ez a 35 ezer ember, aki letöltötte az applikációt, ezen a 8 ezer emberen akar és tud segíteni. 34 ember effektíve, azt tudom mondani, hogy az ilyen segítségnyújtás miatt él, mert a bajtársaim a telefon végén instruálták helyszínen lévőt, és valaki odament a Steve City riasztásra. Az ügyvéd ott hagyta az ügyfelét a Széll Kálmán tér irodájába, és lement újraéleszteni, vagy a zenész a keverőpultot és a metro aluljáróba nyomta a mellkasát a mentők kiérkezéséig. Azt látjuk, hogy ma már az ilyen esetek 80%-ában megkezdett újraeresztéshez érkezik meg a helyszínre a mentő, ami azt gondolom, hogy elvonatkoztatva a 15 percektől is minden egyébtől a legfontosabb dolog, hogy nem lépünk el egymás mellett, és egy tudatos felelős társadalmat építünk.
Az újonnan most indult életmentő mobil alkalmazás vagy applikáció, az kapcsolódik ehhez, vagy ez ennek valamilyen továbbfejlesztett változata, vagy ez egészen más?
Ez egy, én azt szoktam mondani, hogy ezek testvérek, ezek az applikációk sem nem konkurálnak egymással, sem nem egymás kiegészítői, hiszen valamilyen szinten ez egy két különböző dolog. Az életmentő applikációban ott akkor tudjuk használni, hogyha magunknak vagy egy bajba jutottnak akarunk mi segítséget hívni. Ez egy óriási különbség. Hasonlóság az, hogy az életmentő applikáció a Steve City félautomata defibrillátor adatbázisát tartalmazza, tehát abban is ezek kéz a kézben járnak. Az életmentő applikáció annyiban más még, hogy ott ha segítséget akarunk hívni magunknak vagy bárkinek, akkor egy gomb megnyomásával gyakorlatilag a telefonunkból létrejön egy adatcsomag, ami beérkezik a mentés irányításunkba, és ott, amikor a telefont fölveszik, hiszen az adatcsomag mellett egy élő hangkapcsolatot is létesít a telefon, akkor már látják, hogy ki hívja őket, honnan hívja, hány százalékon van az akkumulátora, mi a tajszáma, milyen korábbi betegségeket vitt be magáról, hogyha ő azt relevánsnak gondolta, van-e gyógyszerezékenysége, ezt megadta-e. Ha ezt az adatcsomagot látjuk, akkor azt gondolom, hogy jóval hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.